Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A génszerkesztésről és annak jogi szabályozásáról tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémián, a Fiatal Kutatók Akadémiája szervezésében a tudománykommunikációs workshopon Varga Máté, az ELTE genetikai tanszékének biológusa. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
A génszerkesztésről szól majd az előadás, és hát ugye ez a legtöbb ember fejében, ebben elsősorban az emberi aspektusok miatt izgalmas, de hát amit fontos tudni, meg amit szeretnék bemutatni az elején, ahhoz, hogy ennek az egésznek a jogi szabályozását megértsük, ahhoz nem tudunk elmenni amellett, amit klasszikusan ugye a GMO vitának nevezünk. Na most ugye a legalapabb dolgoknál kezdjük, akkor hát a aktuális hazai szabályozást ezt valamennyire behatárolja az alaptörvénynek a 20. cikke, aminek a második bekezdése az deklarálja, hogy Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal biztosítja azt, hogy mindenkinek joga legyen a testi és lelki egészséghez. Ha azt gondoljuk, hogy egy ilyen fajsúlyú törvényben, mint hogy az alaptörvény belekerül valami ilyesmi, akkor ennek biztosan jó oka van, valamilyen tudományos konszenzus, vagy valami hasonló vezette rá a törvényalkotókat arra, hogy ez kialakuljon. Most valamennyire vissza tudjuk követni, hogy ez pontosan ez a szöveg hogy került bele az alaptörvénybe, és ez annak köszönhető, hogy 2012-ben az akkor még LMP-s képviselő Jávor Benedekkel volt egy vitánk a Budapest Science Meetup keretében, ahol ugye a Bence beszélt is arról, hogy a akkor végül is összpárti egyetértéssel elfogadott egy GMO mentesség, hogyan is alakult ki. Most, amit a Bence elmond, az, hogy ez brahiból került bele. Tehát tulajdonképpen valaki betette, és benn maradt. Na most miért nem kellene bizonyos szempontból meglepődjünk ezen? Hát egész azért, mert hogy a tudományos konszenzus nem feltétlenül támasztaná le egy ennyire erős állítást, mint ami az alaptörvényben benne van. Igyekszem rövidre fogni a növényes részt, hogy mindenki az izgalmasabb emberi genomszerkesztéssel tudjon foglalkozni, de fontos azt megértenünk, hogy ha pusztán szemantikailag nézzük, akkor ugye a genomszerkesztés az egyidős a történelmünkkel, az körülbelül amióta növényeket próbálunk nemesíteni, vagy állatokat házasítani, azóta más sem csinálunk, mint genomokat szerkesztünk. Mindig látszik néhány ismert növény esetében, hogy mi is volt az ős, ami nagyon másképp nézett ki, sokkal kisebb volt, sokkal kevésbé tartotta magán mondjuk a magokat. És hát ezek voltak azok a tulajdonságok, amik egy vadnövény esetében mondjuk előnyös, hogy valami toxin termel, vagy hogy szétszórja a magjait, és ő minél jobban el tudjon terjedni, amiket fokozatosan kiiktattunk azért az emberi nemesítés során. És hát ezek nem másképp jöhettek létre, hanem egész egyszerűen, hogy a genomban mindenféle módosulások jöttek létre. Nyilván nem tudott senki akkor arról, hogy genomot módosítunk, nem ez volt a cél, de ma már vissza tudjuk követni, hogy mik is történtek, hogyan is következtek be mutációk, hogyan ugráltak transzpozonok ezekben a növényi genomokban, hogy ezeket a változásokat elérhessük különböző növényeket, amelyek viszonylag rokonai egymásnak, de egy kicsit másfajta tulajdonságot hordoznak, keresztezünk és megpróbáljuk a két tulajdonságot összehozni. Egy másik lehetőség, amiről talán kevésbé esik szó, pedig több mint 2500 kultúrnövény, ami napjainkban kapható, az ezzel a módszerrel jött létre, hogy besugároztuk őket, különböző izotópokkal bombáztuk a genomjukat, hogy létrejönnél minél több mutáció, amiből majd kiválasztjuk azt, ami nekünk tetszik. Itt azért lehet egy kicsit ugye a Csernobil filmre gondolni, hogy itt nem minden volt azért egy örömmenet a növényi genomban, de mindig ki tudtuk választani azokat a növényeket, amelyek olyan tulajdonságokat hordoznak, ami nekünk is tetszik. Tehát, hogyha elmegyünk az üzletbe is, például veszünk egy rózsaszín grapefruitot, a Ruby Red az egy különösen jó példája ennek, az tipikusan így jött létre. Különböző poliploid növényeket termesztünk, amik azért jók, mert nincs bennük mag. Ugye növény szempontjából ez egy kifejezetten káros dolog, mert nem tud szaporodni, de nekünk nagyon megkönnyíti az étkezést. Úgynevezett protoplaszt fúziót hozunk létre egymással már nem keresztezhető növényekkel, illetve hát a legnagyobb vitákat generáló dolog az ugye, ami a múlt évtizedben volt nagyon nagy szám, az a transzgenezis volt, ahogy más növényekből biotechnológiai módszerekkel vittünk be DNS szakaszokat a növényi genomokba, illetve hát a maga a genomszerkesztés, ami egészen dióhéjban nem más, mint hogy ma célzottan el tudunk menni a genom egy adott pontjára, ott végül is elhasítjuk a genomot, és majd a genom, hát a sejtnek a saját hibajavító mechanizmusaira bízzuk, hogy ő azt valahogy varja össze. Általában hibák keletkeznek, de például, ugye, ahogy említettem, nagyon gyakran a növénynemesítésnek a célja az volt, hogy bizonyos géneket elrontsunk. Na most mit jelent az, hogy genetikailag módosított élőlény? Azt mondtam, hogy ez egy szemantikai vita részben. Elvileg minden ugye genetikailag módosított, amit létrehoztunk itt a különböző háziasítási folyamatok során. Ennek ellenére az úgynevezett géntörvény, az 1998-ban született géntörvény elég pontosan definiálja, hogy a géntechnológiában módosított szervezet olyan természetes szervezet, amelyben a génállomány géntechnológiai módosítás által változott meg, ideértve ennek a szervezetnek a módosítás következtében kialakult tulajdonságot továbbvitő utódjai. Most ez egy elég eléggé szűk definíció lett, sok mindenre rá tudnánk mondani, de kifejezetten a transzgenezis volt az, amit megcélzott. Tulajdonképpen mindenféle megfontolások miatt a más technológiákat ez nem érintette akkor. Akkor még nem létezett a genomszerkesztés, úgyhogy ez egy sokáig egy kérdés volt, hogy akkor mi van a genomszerkesztéssel, az milyen kalapba tehető, és hát itt is tulajdonképpen bő másfél évvel ezelőtt született végül is egy döntés, ami nem egy tudományos döntés volt, hanem egy bírósági döntés, ahol ennek a szemantikai vitának a végére mondjuk egy pontot tettek. Azt mondta egy francia bíróság egyébként 2018. július 25-én, hogy végül is ugye belenyúlunk a genomba, irányítottan, de belenyúlunk a genomba, tehát ez is akkor egy genetikailag módosított élőlényé válik. Úgyhogy ennek a bírósági döntésnek a következtében, ami mondom még egyszer egy jogalkotási, egy jogi vita végére tett pontot, és nem igazából tudományos érvek mentén ment, ezt a genomszerkesztést is tulajdonképpen genetikailag módosított élőlény kategóriába vittük, és ezáltal ugye a tiltás alá került. Na most az egy nagyon fontos kérdés, ugye ez racionális-e? Tehát ez egy klasszikus példa, amit még annak idején, ha jól emlékszem, német kutatók hoztak, hogy a növénygenetikusok kedvenc élőlényében, az Arabidopsis nevű kis gyomnövényben, amivel nagyon sok munka folyt, többféleképpen tudunk ugyanolyan mutánsokat előállítani, mint úgy ugyanabban a génben mutációt előidézni, a már említett besugárzással, de lehet kémiai mutagének segítségével, lehet transzgenezisnek kezdetleges technikájával, vagy épp a modern genomszerkesztéssel. Tehát tudjuk, hogy itt a fenotípus pontosan ugyanaz, az előállítás módszere különbözik. És mégis, hogyha engedélyeznünk kellene, hogy ezeket a növényeket teljesen más kategóriába esnének. Ha 100%-ig ugyanazt a mutációt állítom elő genomszerkesztéssel, mint ami spontán létrejött, vagy egy besugárzással, egy teljesen más engedélyezési procedúra alá kerülnénk. Úgyhogy ennek fényében ugye még azt fontos ezt hozzátenni, hogy a tudományban eléggé konszenzus van arról, hogy igazi bizonyíték arra, hogy a GMO-k állandóan veszélyt hordoznának számunkra, nincs. Hogyha megnézzük, hogy mit gondol a publikum, és mit gondolnak azok, akik valóban foglalkoznak biotechnológiával és ezzel a kérdéssel, akkor azt látjuk, hogy óriási eltérés van abban a megítélésben, hogy biztonságosak a génmódosítás, vagy pedig nem. A AAAS az tulajdonképpen egy az amerikai kutatókat összesítő szervezet. Ott ugye a többség, a bő többség, 88% azt gondolja, hogy ezzel semmi baj nincs. Hát az Egyesült Államok felnőttei körül viszont ugye a többség azt gondolja, hogy hát valamilyen baj biztos kell legyen vele, hiszen ugye állandóan ez folyik a csapból is. Ekkora eltérés a között, hogy a szakma mit gondol és a közvélemény mit gondol. Tulajdonképpen ez a Pew Research Center felmérése csak egy másik kérdésben talált, és ez pedig a klímaváltozás kérdése volt. Tehát ugyanolyan nagy eltérések vannak. Na most ugye Európa semmivel sem jobb ilyen szempontból. Egy 2010-es Euróbarométer felmérés a legfrissebb, amit találtam, de itt is látható, hogy hát a társadalomnak a bő háromnegyede elutasító tulajdonképpen a génmódosított növényekkel kapcsolatban. Bár tegyük hozzá, hogy nagyon sok minden függ a kérdésfeltevésen is, mert ugye a tavalyi az élelmiszerbiztonság szempontjából feltett kérdésem, hogy mi zavarja őket legjobban az esetleges szennyezéssel kapcsolatban az élelmiszerben, akkor az, hogy génszerkesztés, az ott igazából nagyon hátul jön. Ez mindössze 4%-át zavarja az embereknek. Ennél sokkal több embert egyébként tegyük hozzá jogosan, ugye a túlszólt antibiotikum és hormon kezelés fog zavarni. Na most még egy utolsó dolog erről, hogy az a tapasztalatom, és tényleg több mint egy évtizeddel beszélgetek, vitatkozok emberekkel ezekről a kérdésekről, hogy amikor egy ilyen GMO vita zajlik, akkor tulajdonképpen az érvek, az ellenérvek azok két nagy kategóriába sorolhatók. Az egyik azok általános gazdasági ellenérvek, amelyek nem GMO-specifikusak, hanem tulajdonképpen azt a kapitalista modellt próbálják támadni, ahol létrehozzák ezeket a növényeket. Az érvek másik része, ezek pedig döntően ugye az egészségügyi vonatkozások, ezek pedig soha nem lettek megbízhatóan alátámasztva. És mondom, tehát igazából metaanalízisek meg azt mutatják, hogy ezek hamisak. Amit még ehhez a részhez hozzátennék, hogy nem azt jelenti, hogy ez a technológia ez mindig teljesen biztonságos dolgokat fog létre. Hozni. Ezt mindig fontos fejben tartani, de egyedi elbírálásra lenne szükség. Most akkor áttérnék arra, ami ugye mindenkit nagyon mozgat, hogy mi a helyzet a genomszerkesztés emberi alkalmazásával. Először is nyilván az a kérdés, hogy használhatjuk-e, kellene használnunk ezt a genomszerkesztés emberben, és hogyha esetleg erre igennel válaszolunk, akkor korlátozzuk-e ezt valamiképpen ezt a felhasználást. Tulajdonképpen a keretét ennek a dolognak az adja, hogy amikor felismerték, hogy egy nagyon új, nagyon potens technológia alakult ki, ez az úgynevezett CRISPR technológia, akkor a kutatók rögtön észlelték azt, hogy ennek nem csak egyéb gazdasági vonatkozásai lehetnek, nem csak növényekben és állatokban tudjuk alkalmazni, hanem akár az emberi gyógyászatban is. Hát, hogy jóra vagy rosszra használjuk, az mindig egy nehéz és fontos kérdés. Éppen ezért 2015-ben, amikor ez a technológia tulajdonképpen berobbant a köztudatba, akkor az év decemberében egy nagy nemzetközi konferenciát szerveztek Washingtonban, hogy különböző tudományos szervezetek képviselői egyfajta ajánlási listát fogalmazzanak meg, és hát ez az, ami ez elvileg mindenkinek még ma is tartania kéne magát. Ez azt mondja ki, hogy alap- és preklinikai kutatásokban, azok nem végződnek terhességben, tulajdonképpen használjuk ezt a technológiát. A testi sejtek módosítása, ami megint olyan, ugye, hogy nem tudjuk továbbadni, hogyha létrejön egy adott módosítás, az szintén zöld lámpát kapott, vagyis klinikai szinten ezt lehet folytatni, de az ivari sejtek módosítása, vagyis olyan módosítások létrehozása, amelyek továbbadhatók, tovább örökíthetők, az rengeteg kérdést vett fel, nem csak technológiai, de nyilván etikait is, és ezt így mindenki egyelőre ez ellen foglalt állást. És hát a másik, ami tulajdonképpen ezt valamennyire kodifikálja, ez ugyanezeket a gondolatokat, az az úgynevezett ovideói egyezmény, ami, ha jól emlékszem, talán tavaly lépett végül életbe, mert addigra már elegen aláírták, és ennek ugye van egy 13. cikkeje, és ez leszögezi, hogy olyan beavatkozás, amelynek tárgya az emberi génállomány megváltoztatása csak megelőzési, kórismézési vagy gyógyítási indokból hajtható végre, és csak akkor, ha nem célja a leszármazottak genetikai állományának megváltoztatása. Na most az, ami akkor tulajdonképpen van, lesz, és biztos egyre többet hallunk róla, az a gyógyítási aspektusok. Itt alapvetően kétfajta terápiával fogunk találkozni, mind a kettő már kipróbálási fázisban van az Egyesült Államokban, főleg az egyik úgynevezett ex vivo terápia, ahol kivesznek bizonyos sejteket, ez főleg a vérképző rendszer sejtjeit jelenti, azokban esetleges változtatásokat kijavítanak, majd ezeket visszajuttatják. Tehát így például bétatalasszémiát és hasonló betegségeket terveznek megváltoztatni. Egy másik lehetőség, ez ugye kicsit beszűkítettebb technikai okok miatt, az az in vivo, amikor valakinek mondjuk az izmába vagy a retinájába beinjektálnak egy ilyen gén módosítást, vagy gén szerkesztést indukáló konstrukciót, hogy ott olyan változtatásokat érjenek el, hogy valamilyen rosszul létrejövő fehérje helyett inkább egy helyesen létrejövő verzió jöhessen létre. És még a legvégén arról szeretnék egy kicsit ráutalni, hogy itt ellentétben ugye az előzővel eléggé egy hullámhosszon van a közvélemény, illetve a tudományos álláspont. Elsősorban terápiás célból sok helyen támogatják, sok országban támogatják ezt a genomszerkesztési eljárást, de hogyha arról van szó, különösen, hogy örökíthető változásokat létrehozzunk, vagy csak lárpurlár genommódosítsunk, mert valaki azt szeretné, hogy neki még több izma legyen, azt nem igazán támogatja a közvélemény. És már a 2015-ös konferencia annak az árnyékában zajlott, hogy sejtették, hogy előbb-utóbb megjelennek emberi próbálkozások is, ezek először olyan közegben, vagy olyan kondíciók mellett történtek, hogy tulajdonképpen azok nem is végződhettek volna terhességben, olyan triplonukleáris sejteket használtak, de hát itt van ugye He Chiang-kui, akiről talán mindenki hallott, aki már ugye átlépte azokat az etikai gátakat, amelyeket megpróbált a tudományos közösség saját maga köré tenni, és az lett a következmény, hogy van Kínában valahol két valódi genommódosított kislány, akik a sorsáról vagy arról, hogy valóban milyen hatással van rájuk ez a genommódosítás, nagyon keveset tudunk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.